Köszöntöm ezeket, szervusztok! Április 2-án Donald Trump bejelentette a régóta már hirdetett vámháborújának a legelső fejezetét, vagyis megkérdette azokat a tarifákat, amelyek alapján újra akarja fűzni az USA és a világgazdasági viszonyát. Hogy pontosan ennek mekkora lesz a hatása a világgazdaságra egyáltalában, hogy azok a bejelentett számok, amiket most már gyakorlatilag mindenhol idéznek a különböző elemzők és a hírcsatornák, szóval ezek lesznek a végleges számok, vagy ez igazából csak egy taktikai lépés a részéről, egy tárgyalásnak a meghirdetése. Nos, alapvetően erről fog majd beszélgetni Zsidai Viktorral, aki elfogadta meghívásunkat, hogy értelmezzük azt, hogy mégis hogyan érdemes értékelnünk Donald Trump vámháborúját. Azonnal bemutattam őt, de mielőtt ezt még megtenném, egyrészt mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, másrészt pedig, hogyha szeretnétek ilyen is ehhez hasonló külpolitikai elemző gazdasági adásokat nézni, akkor kérlek, hogy adjátok nekünk az adótok 1%-át, hogy jövőre is itt lehessünk veletek. Ugyanis szeretném elmondani, hogy elindult a Birodalom című külpolitikai sorozata a Partizánnak, illetve a 24.hu-nak, és ezzel a témával, tehát a Donald Trumpi vámháborúval is fognak majd foglalkozni a fiúk a jövő heti keddi adásban, úgyhogy érdemes majd akkor is a Partizánnal tartani. Most pedig fordulok a vendégemhez, itt ül velem szemben Zsidai Viktor. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
No, hát kezdjük akkor azzal a táblázattal, ami kinyomtatva ott van előtted is, a nézőnek pedig megmutatjuk a képernyőn, amit a haláldiagramjaként is idéztek a sajtóban, nyilvánvalóan eléggé blikfangos és zsurnalisztikus leegyszerűsítéssel. Igazából szerintem nagyon sokan találkozhattak már magával ezzel a táblázattal, de nagyon kevesen tudják szerintem elmondani, hogy pontosan mit tartalmaz ez a táblázat. Ugye a baloldali oszlopban alapvetően országok, vagy hát legalábbis egysége, például az Európai Unió egy az egybe szerepel ott, míg mondjuk Kína külön vannak felsorolva, mellettük pedig két másik oszlopban különböző százalékok, és szerintem az lenne az érdekes, hogy el tudnám mondani, hogy ezek a százalékok valójában mit jelentenek?
Ugye az volt az eredeti bejelentése Trumpnak, hogy ők itt nagyon jól megnézték, hogy mindegyik ország mennyire csal és használja ki az Egyesült Államokat, mennyire téríti el a devizáját a reális árfolyamtól, milyen vámtételeket alkalmaz, állami támogatásokat, meg mind, és ők ezt jól kiszámolták, és ebből jöttek ki ezek a számok pontosan. Hát kb. 2 óra kellett, vagy 3 óra kellett, hogy kiderüljön, hogy semmiféle ilyen számítás nincsen mögötte. Egy nagyon egyszerű dolgot csináltak, aminek igazából nincs semmilyen közgazdaságtani alapja, matematikailag könnyen elvégezhető művelet. Ugye megnézték azt, hogy egy adott országnak mekkora a adott országgal szemben az USA-nak a külkereskedelmi mérleg hiánya mekkora, és azt elosztották az összes importtal. Most mondok egy példát, csak hogy úgy érthető legyen. Mondjuk egy országból, mondjuk Kínából az USA importál, nem tudom, 100 egység terméket, 100 dollárnyi terméket, és oda csak 50 egységnyit exportál. Ugye akkor a USA-nak a kereskedelmi mérleg hiánya az 50, ezt elosztották a teljes importtal a 100-zal, az 50, és ezt lefelezték, és akkor 25%. Tehát amelyik országa. Most ez azért érdekes, mert ugye egy olyan ország, ami mondjuk, ami nem importál az USA-ból, de mondjuk oda exportál egy csomó mindent, annak ugye 50%-os vámtétele is lehet. Erre egy tök jó példa Lesotho. Lesotho egy nagyon pici ország, Dél-Afrikán belül van egy ilyen kis pöttyöcske, nem tudom, egy nagyon kicsi ország. Gyémántot exportálnak az USA-ba, nagyon szegény ország, gyémántot exportálnak a ilyen eljegyzési gyűrűkhez, hogy minden amerikai filmben ez, hogy veszik az eljegyzési gyűrűt, és akkor ez milyen jó. De hát nem tudnak importálni semmit USA-ból, mert nincs rá pénzük meg. És ők a maximális vámtételt kapták meg, ezt az 50%-ot, amit lehetett, aminek totálisan semmi értelme nincsen. Tehát, hogy ami nagyon-nagyon fontos ebből a táblázatból, hogy ennek közgazdasági alapja nincsen, ez egy számításnak az eredménye, aminek a gazdasági realitásokhoz, az adott országoknak a kereskedelmi praktikáihoz nincsen semmilyen köze.
Mégis azért egy-két országra térjünk csak ki, tehát amikor a Vietnám mellett az áll, hogy 90%-os tarifa sújtja az USA-ból érkező termékeket vagy szolgáltatásokat, igazából ez ugye, ha jól értem, akkor igazából egybe kezeli a táblázat, és ehhez képest van egy 46%-os reciprok tarifa, az pontosan mit akar jelenteni a Trumpi logika alapján?
A Trumpi logika alapján ez azt jelenti, hogy az USA importja, USA importál 100 dollárnyi terméket Vietnámból, és csak 10-et exportál oda. És ugye akkor 90%, ő ezt kiszámolta, hogy akkor ez egy nagyon nagy eltérés, tehát hogy mi csak 10 dollárnyi terméket tudunk Vietnámba exportálni, miközben 100 dollárnyit importálunk onnan, akkor ez azt jelenti, hogy a vietnámiak minket ennyivel vámolnak meg, de ez nem valós, tehát ide van írva, hogy vám, de ez nem vám, ez egy külkereskedelmi mérlegben való eltérés, és azt mondja, hogy ő nagyon rendes lesz, ez 90% vámot jelent, de ő csak felét fogja rámérni a vietnámiakra. Mondom, tehát, hogy Ennek nincs, nem kell ebbe, minél nagyobb egy országnak a külkereskedelmi mérleg töblete az USA-val szemben, tehát sokat exportál az USA-ba, miközben az USA nem tudod a javakat küldeni, annál nagyobb vámot kapnak. De ennek nagyon sok oka lehet. Tehát ennek lehet az ok, hogy tényleg egy ország visszaél mondjuk a gazdasági erőfölényével, támogatja a vállalatait, vagy neki egy olyan terméke van, amire abszolút szüksége van az USA-nak, és ő neki meg nincs szüksége amerikai termékeket. Tehát számtalan oka lehet, és nyilván ez különbözőképpen kellene, hogyha én közgazdasági racionalitás alapján akarom csinálni, értékelni, és különböző vámokat kéne rájuk rakni. Nem ez történt.
Segíts meg valamit megérteni. Tehát igazából van-e bármilyen logika az alapján abban, hogy melyik országot mekkora ellentarifával akarja Donald Trump sújtani? Hiszen mondjuk mit tudom, egy Brazília esetében azt írja, hogy ott 10% az amerikai adó, és egyébként 10% lenne ez a vám is, amit most akkor a brazil termékekre kivetne. Máshol pedig van olyan eltérés, mondom, ahol például mondjuk...
Mindenhol fele, de ahol egy bizonyos szint alatt van, ott 10% az a minimum. Tehát 10 a minimum, úgy csinálják. Tehát mindegyik megnézte ezt a külkereskedelmi mérleg hiányt, elosztotta kettővel, és ha az 10% alá menne, akkor 10%. Nagyjából ez a logikája.
De az, hogy miért 10% és miért nem teszem azt mondjuk, nem tudom, 25 vagy 30?
Erre nincsen magyarázat.
Tehát semmifajta elemzést nem olvastam, ami mondjuk valamifajta, nem tudom én, általános elvet kimutatna ezen között a tarifák között.
De ezeknek nincs értelme, ennek az egésznek nincs értelme. Tehát most lehet 10, lehet 20-25, ez teljesen mindegy.
Ezek a számok... Valami ki akar fejezni ezekkel a számokkal Donald Trump?
Igen, azt akarja kifejezni, hogy akivel szembe ő neki nagy kereskedelmi mérleg hiánya van, arra nagy büntetés rak. Ennyi. De nem, nincs mögötte más.
Ki fog szerinted farolni a mögül Donald Trump?
Nem tudom. Az az igazság, hogy én többször írtam az elmúlt hónapokban, pont a, és még gondolom kitérünk, mert nyilván itt van ez a nagy tőzsdei bizonytalanság, amit ez okozott, azzal kapcsolatban, hogy nem tudjuk kiszámítani, hogy mit fog csinálni, nem tudjuk, hogy ez
azt
mekkora...
Azt nincsen Trump terv, tehát február végén fogalmaztál így, igen, hogy megpróbálnak sokan valamifajta nagy évi elgondolást belelátni Donald Trump mozgása mögé, és te már február végén azt írtad, hogy ilyesmit nem érdemes keresni, mert ő nem létezik.
Nem, azért, mert neki vannak a fejébe bizonyos gazdasági alapelvek, amelyek jelentős részben én azt gondolom, hogy tévesek. És azokat próbálja implementálni, nyilván vannak körülötte emberek, akiknek vannak elméletei, és ők próbálják befolyásolni őt, és ami ebből kijön, ebből az egészből, az fog megnyilvánulni egy gazdaságpolitika eredményeként. De mondok egy dolgot, ugye, a jelenlegi közgazdasági tanácsadó testületének a vezetője, ez a Stephen Miran, ő írt egy 40 oldalas anyagot tavaly novemberben, én azt elolvastam, hogy nektek ne kelljen már elolvasni, és ott leírják a racionalitást a mögött, hogy miért van szükség arra, hogy megvámolják a világ összes többi országát. Nincs benne, hogy mennyire kell megvámolni őket, csak van egy gondolatfonal benne, föl van építve, szerintem egyébként téves közgazdasági elemzés, de ez lehet, hogy nincs igazam ebben, és a legtöbben egyébként azt gondolják, hogy téves ez az elemzés, de van egy logikai rendszer mögött, hogy miért kell megvámolniuk. Tényleg úgy gondolják, hogy az USA egy jelentős hátrányba kerül a világ többi országával szembe, azért, hogyha ezt elmondhatom egy
persze,
percben, mert ez a gondolati, ez a nagy elmélet mögötte. Ugye az, hogy a világpénz, a világ legfőbb tartalék devizája, és mindenki által leginkább használt pénz a dollár. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenki dollárt akar tartani, jegybankok dollárt akarnak tartani, bűnözőknél ugye mindig ott vannak a dollárkötegek. Bizonyos egy csomó országban, ahol nem lehet más pénzt tartani, és abban érdemes megtakarítani, mert a pénzedet elinflálják. Tehát minden a kereskedelmi célokra kell dollár, tehát nagyon sok dollárra van szükség. És emiatt, mivel ez a sok dollárra van szükség, ez fölhajtja a dollárnak az árfolyamát, és emiatt a dollár mindig túlságosan drága. Nagyon-nagyon drága a dollár, és ez lehetetlenné teszi az amerikai termelők számára, hogy ők versenyképesek legyenek más országokkal szembe. És nem ez az egyetlen problémája, azt mondja, hogy ez egy probléma. Ebből az következik, hogy egy csomó dolgot ugye be kell szállítani az USA-ba, hosszú ellátási láncoknak kell az USA-ba érkezni, mert máshol kell termelni egy csomó dolgot. És hogy ezeket az ellátási láncokat biztonságba tartsuk, ehhez nagy hadsereget is kell fenntartanunk, igen, ami megint egy csomó pénzbe kerül. Tehát azt mondja, hogy a dollár szerepéből adódóan van egy versenyhátrányunk, és fönn kell tartani egy nagyon nagy hadsereget, ami mind a kettő egy nagyon nagy költség, és ezt helyre kell raknunk. És úgy tudjuk legkönnyebben helyre rakni, hogyha nagy vámokat vetünk ki ezekre az országokra, akkor versenyképesek leszünk, nálunk lesz a gyártás, és nem is kell akkor a hadsereget, le tudjuk csökkenteni a kiadásainkat a hadseregre, emiatt le tudjuk vinni az adókat, és akkor ez mindenkinek nagyon jó lesz.
Az analízissel magával egyetértesz, hogy vannak olyan pontjai, amelyekkel egyetértesz?
Nem volt az elmúlt 40 év átlagában konzisztensen túlértékelve a dollár. Nem számol az elemzés azzal, hogy a dollár világpénz szerepéből adódóan milyen nyeresége van az Egyesült Államoknak, ennek több vetülete van, alacsonyabbak a kamatok az USA-ban, ugye a kinyomtatott dollárokra nem kell semmit sem fizetni, tehát amit az amerikai jegybank dollárt kinyomtat, pláne most már hogy elektronikusan, ez semmiben nem kerül. Tehát az a többlet likviditás, amivel elárasztja a világot, az semmiben nem kerül, ez egy ingyen hitel az Egyesült Államoknak. Tehát van egy csomó olyan addicionális előny, amit ő nem vett figyelembe, és mondom, nem is volt túlértékelt a dollár is. Még egy dolgot, hogyha megemlíthetek, ugye jelenleg a fejlett világ nagy részén majdnem teljes foglalkoztatottság van, tehát nagyon alacsony a munkanélküliség, az Egyesült Államokban is. És ugye mi történik, hogyha visszahozok gyáripart az Egyesült Államokba, oda majd nekem munkaerő kell. Ugye honnan hozok munkaerőt? Migránsokat nem akarunk, mert ugye azokat most utasítjuk ki az Egyesült Államokból. Tehát át kell hoznom a most működő cégektől. Ez csak akkor nyereséges az ország számára, hogyha alacsony hozzáadott értékű termelésből rakok át magasabbba, de általában ma már ez a gyártási tevékenység, különösen az alacsony, közepesebb szintű, ennek kicsi a hozzáadott értéke. Tehát én el fogok hozni embereket egy magasabb hozzáadott értékű termelésből az alacsonyabbba, ami az egész Egyesült Államok számára ugye nettóban nem jó. Tehát ez akkor lenne, hogyha lenne egy 20% munkanélküliség, és nem lenne mit csinálniuk az embereknek, akkor mondhatnám azt, hogy jó, legalább ők dolgozzanak a gyárakba, és akkor az egy plusz dolog. De hogyha most elhozok, nem tudom, most mondok egy nagyon extrém dolgot, a biotechnológiából elhozok embereket, és átrakom őket a gyárakba, nyilván nem így zajlik, csak most mondom, akkor az nem jó, mert ott a biotechnológiából az elhozott emberek sokkal több értéket termeltek, mint amit, mit tudom én, autó összeszerelésben fognak csinálni. És ez egyik dolog. És még egy dolog van, hogy egyébként még azt is lehetett volna mondani, hogy az USA valamilyen oknál fogva ezt gondolja, hogy ez a van ez az egyensúlytalanság, és ezt ki akarjuk egyenlíteni. És azt mondjuk, hogy mit tudom, mindenki kap 10% vámot, a kínaiak meg 30%, mert azok az ellenség. Mondjuk ezt lehetett volna mondani, és ez lesz a következő 20 évben. De nem ez történt, és szerintem ez a legnagyobb baj, és ezért van egy nagyon nagy tőzsdei árfolyamesés jelenleg, mert azáltal, hogy ugye bejelentenek vámokat, aztán visszavonják, aztán azt mondják, hogy ez csak bizonyos szektorokra vonatkozik, aztán mégse azokra vonatkozik. Ezzel folyamatos bizonytalanságban tartják az összes gazdasági szereplőt. Most gondolj bele, hogyha te egy vállalatvezető vagy, és azt mondják, hogy kapsz 20% vámot, ja nem, 50%, ja mégis 30%, hogy fogsz beruházni? Biztos, hogy nem fogsz beruházni, sőt, a meglevő beruházásaimmal is azt fogom csinálni, hogy azt mondom, hogy álljunk meg, nézzük meg, hogy mi történik, nem veszünk föl új embereket, nem adunk nekik fizetésemelést, nem kezdünk el építeni semmit. Tehát ez az egész azt okozza, ahogyan ki van vitelezve, nem is csak az, ami történik, mert azzal is van problémám, de ahogy ki van vitelezve, az oda vezet, hogy a beruházások valószínűleg jelentősen csökkenni fognak az Egyesült Államokban olyannyira, hogy egyéb hatásokkal, amiket ez okoz párhuzamosan, ez nagyon könnyen lehetővé teszi, hogy mondjuk az idei évben recesszió alakuljon ki az USA-ba. Tehát szerintem, ami most történik, az rövid távon biztos, hogy káros, és hosszú távon pedig nem látom az elméleti megalapozottságát.
Hadd hozzam egy a Peter Navarrót, aki az elnöknek a kereskedelmi Igen. tanácsadója, és akkor a Financial Times-on indokolt azzal, hogy szerint a szabad kereskedelmi rendszer bevezetése óta az USA 6,8 millió ipari munkahelyet veszített, a bérek pedig 1978 óta stagnálnak, továbbá, hogy 20 ezer milliárd dollárnyi vagyon került volna külföldi kézbe. Ez az ő érrendszere. Szerinted a vámokkal egy hibás rendszert próbálnak meg valamilyen módon korrigálni, tisztában léve azokkal a veszélyekkel, amiket te is mondtál, például az infláció vonatkozásában, de egész egyszerűen nincsen más eszközük, amivel ezt valamilyen módon elő tudnák állítani, vagy úgy értékelik, hogy még akár ezek a veszélyek sem akkorák és olyan jelentősek, amiket ne érné megkockáztatni és lépni ebben egyet előre.
Ugye az elmúlt 40-50 évben az összes fejlett országban csökkent a gyáriparban dolgozóknak a száma, nagyon jelentősen csökkent. Legfőképpen azért, mert a szolgáltatások felé helyeződött el a kereslet, tehát az emberek több szolgáltatást akarnak, hatékonyabban termelünk, tehát nem kell annyi ember a gyáriparba, illetve valójában az történt, hogy a gyáriparnak egy részét, azt, mivel nem versenyképes, mint egy 30 eurós német munkabér, vagy egy 40 dolláros amerikai munkabér, az 5 dolláros vagy 3 dolláros vietnámival, ezért kihelyeztük máshová. Valóban szűntek meg ipari munkahelyek, ez nem csak az USA-t érinti. Ez a fejlett világ nagy részét érinti, de ha megnézed, már a fejlődő világ jelentős részében is folyamatosan csökken a gyáriparban dolgozók száma, tehát ez nem jó érv. A másik érve, hogy a 80-as évek óta nem nőtt a közép- és alsó középosztálynak a reáljövedelme az USA-ba, ez egy valós dolog, tehát ez statisztikailag ezt tudjuk, hogy így van. Az a kérdés, hogy ezt mi okozza, én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább az a régeni Thatcheri fordulat okozta, régen, amikor elkezdte az adóvágásokat, azt hiszem a legmagasabb személyi jövedelemadó kulcs az USA-ban 67% volt, most nem biztos, hogy jól emlékszem, de nagyon magasak voltak. Ugye ezt folyamatosan elkezdték lecsökkenteni. Az történt, hogy a jobb módúaknál, a gazdagabbaknál sokkal több pénzt hagytak. És ugye az volt az elmélet, ez volt a trickle-down economics, igen, hogy majd ugye lecsorog a gazdagoktól a szegényekhez, és mindenkinek nagyon jó lesz, de ez nem igaz.
Nem jött be.
Tehát ez nem működik. Tehát, hogy jó elmélet, el lehetett hinni 1981-2345-be, 20 évvel később már ez látszott, hogy nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikai adópolitika, ami előnyben részesíti, és egyébként, hogyha megnézed, egy csomó milliárdos nyilatkozott, hogy számukra nem elfogadható, hogy alacsonyabb az összes adókulcsuk, mint mondjuk a bejárónőjének az adókulcsa. Tehát én azt gondolom, hogy ha az USA ezt módosítani akarja, akkor nagyobb terheket kell helyezni a jobbmódúakra, és nagyobb támogatást kell adni a szegényeknek. Tehát, hogy ez nem egy vámpolitikai kérdés.
Hát ez politikai most nem tűnik különösebben kivitelezhetőnek.
Igen.
Még egy másik kérdés, tehát hogy nagyon kevéssé tűnik laikus fejjel gondolkodva életszerűnek az, hogy nem tudom én mondjuk a Nike vagy bármely más sportszergyártó cég a bangladesi olcsó munkaerő helyett hirtelen majd amerikai munkaerőt próbálna alkalmazni. Egész egyszerűen azok az árak, amiket most fizetünk ezekért az eszközökért, nem lennének igazálkodhatóak a továbbiakban. A Trump környékéről bárki érvel azzal, hogy ez érdemben fogja majd növelni Amerikán belül a termelőkapacitásokat, tehát tényleg gondolkodnak abban, hogy ez bármilyen szempontból ezeket a harmadik országok belül termelőegységeket visszatelepíti majd az Egyesült Államok területére?
Hát ez az elméletük. Ugye elsősorban szerintem nem a könnyűiparra gondolnak. A könnyűipar az tényleg az igazi belépőszint egy ilyen fejlődő országnak, akár cipőipar, vagy a ruhagyártás. Ez tényleg nagyon belépőszint, nagyon alacsony munkabérekkel, hanem a gyáripar, és azon belül azt mondják, hogy ugye vannak, és emellett mondjuk lehet érvelni, hogy lehetnek olyan ágazatok, amik stratégiailag fontosak. Nem biztos, hogy jó, hogyha a csipeknek a gyártása az mondjuk Tájvanon történik, és azt használja az USA is, meg egyébként az egész világ, és miközben azért tudjuk, hogy Tájvan és Kínának a kapcsolata nem olyan jó. Tehát, hogy a világ egyik legkritikusabb dolgát állítják elő egy olyan helyen, ami teljesen veszélyben van. Tehát, hogy ezek mellett lehet érvelni, hogy lehetnek olyan stratégiai ágazatok, amelyeket meg lehet próbálni valahogy visszatelepíteni. Ugye a Bidenéknek a IRA, ez a Inflation Reduction Act-je, ez részben erre törekedett, de hogy teljes mértékben a teljes gyáripart visszahozni, az sem fog kijönni. A könnyűipar biztos, hogy nem, de a gyáripar nagy része sem lesz versenyképes amerikai bérek mellett.
A túlértékeltnek gondolt amerikai dollárral kapcsolatos elméletről szeretnék még kérdezni. Ugye valóban lehet azzal érvelni, hogy a globalizáció hogyan nehezítette meg az amerikai termelőipar, elsősorban is egyébként a nehéziparnak a dolgát, de hát közben egyébként az amerikai pénzügyi szektor az mindig is ennek egy hatalmas haszonélvezője volt. Nem csak azért, mert a világ összes jegybankja hatalmas valutatartalékokat tart dollár, nem csak azért, mert olyan állampapírokat vásárolnak, amelyek szintén dollárban vannak denominálva, hanem egyszerűen azért is, mert nyilvánvalóan az a pénz, ami ezekben a szektorokban kering, az előbb vagy utóbb ott csapódik le, amit Wall Streetként ismerünk. Tehát, hogy milyen konfliktusokat vállal Donald Trump azzal, hogy most tudatosan azt szeretné, hogyha gyengülne az amerikai fizetőeszköz?
Ugye hát azt vállalja, hogy ezeknek a multinacionális cégeknek a profitjának egy jelentős része az külföldön képződik. Részben az árbevétele képződik külföldön, részben ugye azért van jelentős profithányada, mert ugye olcsó munkaerővel dolgoztat. Ugye az igazi kockázat az, hogy ezeknek a vállalatoknak a nyereségessége jelentősen beesik, és nagyon jelentősen beesik a részvényeiknek az árfolyama, ennek következtében, hiszen kevesebbet fog érni ez a cég. És ugye azt tudjuk, hogy az amerikai megtakarítóknak elég jelentős részvény megtakarításaik vannak. Ellentében mondjuk Európával, ahol inkább az ingatlan a megtakarítási forma. Tehát nyilvánvalóan egy nagy részvénypiaci árfolyam esés, az szinte minden amerikait érint. És azonnal látni fogják a számláikon. Szerintem nagyon nagy kockázat, hogy gyorsan elveszíti a népszerűségét, hogyha ez folytatódik ez a tőzsdei lejtmenet. De mondom, ez a tőzsdei lejtmenet annak a leképződése, hogy ezek a cégek kevesebbet érnek, mert kevesebb lesz a profitjuk, hogyha ez történik.
De mondjuk például kell attól tartani a Donald Trumpnak, hogy az a gazdasági koalíció, amely megválasztásában igenis érdekelt volt, és amely támogatta eddig őt, az még pont emiatt fog elfordulni majd tőle?
Hát én azt gondolom, hogy igen. De nem tudom, hogy ez érdekli-e, vagy mennyire számít az, hogy, hogy a gazdagok, akik ugye mellé álltak, akár a tech cégek, akár Elon Musk, tehát hogy...
Hát akkor már lehetett hallani, hogy az Elon Musk valóban egyébként jelezte az ellenkezését legalábbis.
Azt mondta, hogy ez neki annyira már nem tetszik.
Igen.
És nem tudom, hogy ez számít-e, hogy ők kihátrálnak mögüle, vagy csak a szavazói számítanak, de a szavazóinak is nagyon fontos ez. Tehát, és a másik, hogyha ezeket a vámokat, amiket itt látunk, ezeket bevezetik, az biztos, hogy azzal jár, vagy ha ennek egy részét is bevezetik, az biztos, hogy azzal jár, hogy az USA-ban eladásra kerülő termékeknek egy jelentős részének az ára megugrik. Az azt fogja jelenteni, hogy az embereknek, akiknek most van mondjuk éves 4-5% bérnövekedése jelenleg az USA-ba, és eddig úgy számoltak, hogy lesz 3% mondjuk infláció, kb. Most ezek ilyen, nagyjából ezek a számok, az azt jelenti, hogy a reálbérük nőtt volna 1-2%-kal, most ugye nem fog nőni. Vagy lehet, hogy csökkenni fog, akkor nem fognak tudni fogyasztani. És azért az embereknek azt pontosan tudjuk, hogy a szavazási hajlandóság a saját pénztárcájuk által jelentősen meghatározott. Minden országban, az Egyesült Államokban is, meg nálunk is.
Amúgy a tőzsdeesésnél az, hogy nem egy-egy szektorra kiemelt vesztese ennek a bejelentésnek, hanem gyakorlatilag tényleg azt lehet látni, hogy szektorokon átívelően mindenhol hatalmas zuhanásban voltak a pénzügyi piacok. Tehát ez alapvetően azzal magyarázható, hogy maga a tarifának vagy ennek a vámnak az a természete, hogy nem egy-egy szektort sújt speciálisan, hanem gyakorlatilag mindenki számára egyként tehertételt fog jelenteni majd?
Hát szerintem a legfontosabb oka, hogy attól félnek a piacok, hogy ellentétben azzal, amit mondjuk 3 hónapja gondoltak, hogy lehet egy recesszió az Egyesült Államokban, és ha az Egyesült Államokban recesszió van, akkor ez valószínűleg részben legalább lassító erőként, ha nem is teljes recesszióként átterjed a világ többi részére. Tehát ez, amit Trump csinál, ez egy olyan, szerintem egy olyan gazdaságpolitikai hiba, amit senki nem kényszerített. Ez egy ilyen ki nem kényszerített hiba. Senki nem kényszerítette rá, és ha ezt folytatja ezt a tevékenységét, akkor jelentős az esély, hogy recesszióba tolja az Egyesült Államokat, és ettől félnek a piacok. Azért esik az összes szektor, mert ugye egy recesszió senkinek sem jó. És azt is azért elég jól tudjuk a gazdaságpolitika, vagy a gazdaságoknak a történetéből, hogy a vámháborúknak nincsenek nyertesei. Van, aki kicsit kevésbé jár rosszul, és van, aki nagyon rosszul jár. Nyilván, aki nagy exportőr, az nagyon rosszul jár, aki nettó importőr, mint az USA, az is a végén rosszul szokott járni. Tehát, hogy ezt már kipróbálta az emberiség többször, és ugye nem véletlenül alakult ki a szabad kereskedelem, ennek vannak, mondhatjuk azt, hogy társadalmi szempontból biztos, hogy vannak hátulütői. Környezeti szempontból is biztos, hogy vannak hátulütői, amit talán jó nemzetközi koordinációval lehetne, lehet, hogy az ott kicsit túl optimizmus, lehetne orvosolni, de az egészen biztos, hogy egy ilyen vámháborúban igazándiból a végén minden ország gazdasága bajba kerül. Tehát ez szerintem nem jó.
Ugye jelenleg mint egy 28 ezer milliárd dolláros az amerikai államadóságnak a mértéke. Nyilván ennek a fenntarthatóságát részben a már általad is említett amerikai hadsereg tudja garantálni, másrészt pedig a dollár mint fizetőeszköz. Ez a mostani helyzet megboríthatja annyira az amerikai Egyesült Államoknak a pozícióját, hogy adott esetben problémája származhat ennek a finanszírozhatóságából.
Jellemzően, hogy egy országnak egyébként saját devizájában van adóssága, és van egy saját jegybankja, akkor nagyon nehezen kerül bajba az államadóssága. A jegybank bármikor a segítségükre fog tudni sietni. És ráadásul az Egyesült Államoknak az államadóssága már elég nagy a nemzeti össztermékéhez képest. De ugyanilyen nagy az eurózónának az adóssága is, Japánnak az adóssága is. Tehát mondhatjuk, hogy a világ számos országának nagyon nagy az államadóssága, és ez valóban egy probléma, de ez nem egy USA specifikus probléma. Tehát, hogy ez nem gondolnám, hogy ez a vámháború ebben bármilyen változást okoz, különösen úgy, hogy ez az USA-ra vonatkozik csak.
Magyarországra vonatkoztatva milyen következménye lehetnek ennek a bejelentésnek? Ugye azt lehetett már látni, hogy Nagy Márton összehívta a különböző gazdasági szektoroknak, pontosabban a gazdasági szektorokat képviselő ilyen érdekvédelmi szervezeteknek a képviselőit, hogy valamilyen módon tájékoztassa őket, és nem tudom, egyeztessen velük a lehetséges válaszlépésekről. De azért egyelőre az látszik, hogy Orbán Viktor kormányuk az kifejezetten tartózkodik attól, hogy bármilyen éles kritikát, vagy bármilyen módon akár vészjelzést tegyen arra vonatkozóan, hogy a trumpi döntéseknek negatív következménye lehetnek a magyar gazdaságra, de közben ez nehezen tűnik kikerülhetőnek.
Hát ugye ezt már szerintem 1000 közgazdász elmondta Magyarország, hogy Magyarországnak van a világon az egyik legnagyobb külkereskedelmi kitettsége, nem az USA felé, hanem úgy generálisan. Tehát Magyarország nagyon-nagyon ki van téve a nemzetközi kereskedelemnek. Nyilván, hogyha ebbe a nemzetközi kereskedelembe ott beszórjuk a homokszemeket ebbe a gépezetbe, és az ott leáll vagy lassul, az Magyarországnak duplán rossz. Tehát, hogy ha az USA recesszióba kerül, és Európában lassulás lesz, és Európa nem tud exportálni az USA-ba, akkor ez biztos, hogy a magyar gazdaságnak is nagyon rossz. Tehát, de ezt is lehetett sejteni. Tehát, hogy szerintem erről is beszéltünk hónapokkal ezelőtt, hogy ezek a Trump-féle, ugye akkor még csak tervek voltak, hogy majd lesznek vámok, vagy nem lesznek, és nem tudtuk, hogy most ez komolyan gondolja, vagy csak tárgyalási alap. Ez biztos, hogy Magyarországnak nagyon káros. Tehát, hogy erről hiába egyeztet egyébként a nemzetgazdasági miniszter, ő ezen nem fog tudni segíteni. Itt vagy Európai Uniós válaszra van szükség, vagy ha nem tudunk válaszolni rá, mert nem tudunk megállapodni az Egyesült Államokkal, akkor el kell szenvedjük azt a nemzetközi lassulást, ami ebből ered. Tehát nem tudjuk kikerülni.
Jelenleg akkor kázi annak is a szemtanúi vagyunk, hogy az a politikai jó viszony, amely Orbán Viktor és Donald Trump között megmutatkozott azért már több alkalommal is az elmúlt egy másfél évben, az, amikor gazdasági kérdésekre kerül a sor, akkor valami keveset számít igazából?
Hát szerintem Magyarország annyira kicsi ezen az amerikai gazdasági térkép, hogy nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ránk majd valami speciális szabályrendszert alkotnának, és hogy ez alapján végül is Orbán és Trump össze fogja veszni, vagy nem. Én ezt nem tudom megmondani, én csak annyit tudok mondani, hogy gazdaságilag, amit az USA csinál, az Magyarországnak jelenleg nem jó.
És akkor zárásként arról szeretném még kérdezni, visszakanyarodva egy picit a dollárgyengítés kérdésköréhez, hogy van ez az úgynevezett Mar-a-Lagói terv, ami persze nagy kérdés, hogy mennyire lehet tervként értékelni, de a lényeg az, hogy valami fajta olyan elgondolása látszik Donald Trumpnak, hogy ő valamilyen módon szeretné megerősíteni azt a választói csoportot saját maga mögött, amelyre úgy gondolja, hogy nagyon mértékben tud támaszkodni a következő 3 évben, és amely az újraválasztásában is egy meghatározó választói csoport volt, és hogy valamilyen módon neki kedvezve szeretné azt a helyzetet elérni, hogy a termékeik szolgáltatásaiknak az ára növekedni tudjon, hogy valamilyen módon a versenypozíciók a globális térben erősödni tudjanak. Ennek a csoportnak a támogatása, hogyha ez meg is történne, elégséges lehet-e, hogyha viszont ezzel szemben viszont meg komplett ágazatokat és a nemzetközi kereskedelmi gazdasági rendet dönti be? Tehát, hogy szerinted politikailag még így is elképzelhető, hogy Donald Trump jól jön ki a végén ebből az egész történetből?
Nagyon röviden nem, de egyébként biztos te is láttad a Rose Gardenben, amikor kirakta ezt a nagy tábláját Trump, és ugye ott voltak ez a autóipari szakszervezetnek a mindenféle tagjai, és ott nagyon-nagyon tapsoltak, hogy ez mennyire jó lesz, hogy visszajönnek majd az állások majd Detroitba. Igen. Tehát nyilván erre próbál támaszkodni. Ha egy valódi lassulás, vagy akár recesszió lesz ebből, akkor biztos, hogy sokkal több szavazót veszít, mint amennyit nyerni tud. És a másik, amit mondtam, hogy a következő 1-2 évben, ilyen káoszban, amikor ez nem egy előre eltervezetten és jól letárgyalva, vagy jól definiálva kerül bevezetésre egy ilyen vámrendszer, hanem ilyen véletlenszerűen, hogy beszéltem a vietnámi elnökkel, nagyon jó tárgyalásaink voltak, majd akkor velük majd kiegyezünk. Tehát itt nem lesz beruházás a következő 1-2 évben ezekbe az ágazatokba. És azért a választóknak, és azért 2 év múlva midterm választások vannak ugye az Egyesült Államokban, tehát addig ezekből én majdnem biztos vagyok benne, hogy komoly dolog nem fog megvalósulni, nincs olyan felelősségteljes CEO, aki most egy beruházást elindít 10-20 éves időtávra, hogy visszahelyezzen termelést USA-ba, mikor nem tudja se, hogy holnap mi lesz.
Te akkor most alapvetően inkább arra teszel, hogy globálisan a recesszió időszakok fog következni?
Én azt gondolom, hogy ez minél tovább fennmarad, ez a bizonytalanság, amit Trump csinál, annál nagyobb a valószínűség, hogy igen. Igen.
És hogyha ezt egy tárgyalástechnikai manővernek tekintjük Trump részéről, akkor szerinted valójában mi lehet a következő cél? Tehát, hogyha igazából a vám az eszköz és nem cél, akkor mi lehet a cél? Tehát hol szeretne jutni Donald Trump ezekkel a számokkal, amiket meghirdetett a különböző országokkal és területekkel szemben?
Hát ha megnézzük ezt a 40 oldalas anyagot is, mit szeretnének ők, hogy ne legyen akkor a külkereskedelmi mérleg hiányuk, hogy tudják ezt elérni, vagy sok dolgot vegyenek tőlük, amit már be is jelentettek, hogy szeretnék, hogyha Európa venné tőlük egy csomó fegyvert, tőlük venné a cseppfolyósított földgázt Európa. Tehát lehetséges, hogy az lesz a vége, hogy majd minden országgal kialkudják, hogy nektek mit kell tőlünk vásárolni. Ugye megemeli Európa a katonai költségvetését, cserébe az USA le tudja csökkenteni, tehát lehet, hogy végén ilyen dílek lesznek, csak ugye ez minél tovább zajlik ez a tárgyalás, meg az oda-vissza adok-kapok, ugye addig a gazdaság nem áll meg, a gazdasági élet nem áll meg, tehát az a probléma, hogy addig az a bizonytalanság miatt az tud belecsúszni a recesszióba. De elképzelhetőnek tartom, hogy a végén bizonyos országokkal lesz kiegyezés, más országokkal meg nem.
De hogyha ez a cél alapvetően, hogy gazdaságilag térdre kényszerítsen bizonyos országokat, vagy az Amerika számára kedvezőnek vélt magatartásra rábírja, miért kellett ezt a nyilvánosság előtt megtenni, hiszen valóban azt veszélyezteti közben, hogy tőzsdepánik alakul ki, hogy befektetők elkezdenek más olyan gondolkodni, vállalatvezetők elkezdenek más típusú környezet helyzetre optimalizált manővereket elindítani. Tehát miért nem lehetett ezt a hagyományos zárt ajtós megoldások keretében kezelni? Feltétlenül hatékonyabb is lehetett volna, mint most így hát a nyilvánosság előtt meghirdetni mindezt.
Hát én most nem akarok ilyen konyha pszichológus lenni, de hogyha megnézi valaki a Trumpnak van jó pár könyve, ez az Art of the Deal, meg nem tudom még egy csomó, hogy hogy kell tárgyalni. Ugye neki ez volt mindig a stratégiai, odament, tett valami ajánlatot, amilyen egészen elképesztően arcpirító volt, hogy a másik fél leesett a székről, és addig-addig ütötte, amíg a másik féllel ki tudott egyezni egy olyanban, amit eredetileg nem adott volna meg neki. Csak ugye azt gondolom, hogy nem veszi figyelembe, hogy most már ő nem egy ilyen helyi szereplő, aki egy kaszinót üzemeltet Atlantic City-ben.
Igen.
Hanem az, amit ő csinál, és tényleg ezt nem veszi figyelembe, annak kihatása van a teljes gazdasági életre, és ez a kár, amit maga körül okoz közben, miközben ezt a tárgyalást nyomja, az nagyobb, mint az eredmény, amit a végén csinál. Tehát szerintem ezt nem vette figyelembe, mert ez így szocializálódott, hogy így kell tárgyalni.
Zsidai Viktor, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, és minden számot ad a nézőinknek, gyere majd máskor is, minden jót neked. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a mostani adásunk Zsidai Viktorral a trumpi vámháborúval kapcsolatosan. Hogyha szeretnétek azt is érteni, hogy pontosan milyen hatása lehet tenni ennek majd Európára, egyáltalában, hogy a különböző európai államvezetők hogyan reagáltak a hír hallatán, nos mindenről majd bőven fognak foglalkozni a Birodalom podcasterei. Jövő kedden a 24.hu és a Partizán közös adásában érkezik majd a legújabb epizód. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, most nagyjából egy 2,5 órára elbúcsúzunk tőletek, de természetesen 5 órakor érkezünk újra egy élő adással, hiszen ott leszünk majd a Hatházi Ákos és további országgyűlési képviselők által megkérdetett mai hídfogláson is. Hogy pontosan hogy fog alakulni majd a menetrend, ezt egyelőre nem tudjuk, azt lehet tudni, hogy lesznek beszédek, utána pedig vagy 24 órás, vagy 12 órás, a jó hét ugye milyen hosszú, de minden esetre hídfoglalás, illetve hidaknak a foglalása, mert nem egyetlen hídra akarnak korlátozódni a tiltakozók. Hogy hogyan alakul majd a menetrend, azt ki fog derülni 5 órától fölfelé, hiszen itt leszünk veletek élőben. Ahhoz, hogy pedig ezt megtehessük a jövőben is, kérlek, hogy támogassatok bennünket, és adjátok nekünk idén is az adótok 1%-át. Hogy pontosan hogyan tudjátok ezt megtenni, azt a leírásban található linken keresztül éppen és jól elmagyarázza az a honlap, amit létrehoztunk ennek keretében. Úgyhogy kérlek, hogy nézzétek meg, és terjesszétek a hírét akár ismerőseitek körében is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.